Dobszerda. Váradi Júlia portréműsora a Klubrádióban. Beszélgetések kultúráról, művészetről, s a világ dolgairól.
Jó estét kívánok, ez a Dobszerda, én Váradi Júlia vagyok, és jó napot kívánok mindenkinek, aki napközben nézi a műsorunkat, vagy hallgatja. A nézi, azt alá is húzom, mert nagyon szeretném, ha sokan feliratkoznának a YouTube csatornánkra, hiszen a műsorunknak egy jelentős része látható, és nem csak hallható. És most itt van velem Szabó Réka, mindenképpen érdemes nézni is, és hallgatni is. Szabó Rékáról szerintem nagyon-nagyon sokan tudják, hogy ő táncos, koreográfus és rendező, de hát a legfontosabb, ami az ő nevéhez kötődik az utóbbi időben, az a Tünet Együttes, amelyet azonban 2023 tavaszán elbúcsúztatott, fájdalmasan, szomorúan, azt mondtad, azt írtad, hogy nem harcolok tovább, vége van, kihűlt a Tünet Együttes, és hogy ez fagyhalál-e, vagy téli álom, az majd elválik, majd ha még talán lesz egyszer tavasz. Hát kedves Réka, úgy tűnik, hogy tavasz van a javából, nem is akármilyen tavasz. Ahogy ide bejöttél, olyan más tekintetet láttam a szemedből is, mozgásod is egészen megváltozott ahhoz képest, ahogy legutoljára találkoztunk, régóta ismerjük egymást. Egyike vagy azoknak, akik el tudják mondani, hogy ez az elmúlt 16 év mit tett velük, és hova vezette el az annak idején lelkes énjüket. Úgyhogy tulajdonképpen ezért is hívtalak, de azért persze sok minden egyébért. Akkor kezdjük talán ezzel a pillanattal, amikor a Tünet Együttesnek akkor éppen búcsút mondtál, átmenetileg legalábbis.
Na hát én is köszöntöm a nézőket,
és nagyon, a hallgatókat is azért.
A nézőket és a hallgatókat, igen. Hú, hát tényleg... Igen, ez a tavasz, ez megjött, ez csodás, és hadd ragadjam meg, ne arra úgy egy pillanatra csak az alkalmat, hogy kifejezzem a hatalmas köszönetet és hálát mindazoknak, akik, tehát elsősorban most a civil aktivistákra gondolok, a fiatalokra gondolok, akik kibírtak lépni a közönyből, és aktivizálták magukat, és elmentek szavazni. Szóval mindazoknak, akik ezért a változásért aktívan tettek. Bevallom, én, és akkor most nyúlok is vissza oda, amit mondtál ehhez a pillanathoz, amikor mi úgy hívtuk, hogy a Tünet Együttest hibernáljuk, beraktuk az életvizét a fagyasztóba, a trafóba egy 5 órás búcsú performanszunk után.
Temetésnek tűnt.
Szünet együttesre kereszteltük a társulatot. Nagyon sokat elemeztük, tehát akkor mi már Tiprót, tehát hogy mondjam, ezt így haldokoltunk akkor már azért egy évek óta. Tehát több előadásunkban is foglalkoztunk azzal, hogy a bajok pontosan honnan erednek, és mi azért egy ilyen önmarcangoló társaság vagyunk,
akik... Hát nem véletlen hívtak titeket, vagy hívnak Tünet Együttesnek, hát állandóan azt próbáltátok vizsgálni, hogy a rossz állapotoknak milyen tünetei vannak.
Igen, tehát, hogy mi szeretjük nem csak kívülre tolni a felelősséget, hanem vizsgáltuk ugye a saját elfáradásunkat, kiégésünket, nem tudom, mindenféle az én személyiségem, hogy hogyan reagál a kudarcokra, a frusztrációra, arra, hogyan kéne egy ilyen helyzetben, amikor hosszú-hosszú éveken keresztül lehetetlen, megalázó, méltatlan ellenszélben lenni, létezni, hogy erre én milyen válaszokat adtam, és annak milyen következményei voltak. Hát most azt érzem, hogy nagyon alulbecsültük a külső. Tehát nagyon sokat marcangoltuk mi magunkat, ilyen belső hibák, belső rossz válaszok. De most, hogy ennek így vége van, olyan vas pántok szakadtak föl szerintem az emberek nagyon nagy részében, ami nagy, nem az, hogy nekem nem az történt, hogy a választás estén örjöngtem, ilyen hullámokban ér el a felszabadulás. És egyben egyébként ez a hihetetlen gyász is szíven üt az elmúlt 16 évnek a hihetetlen rombolása. És most nem csak egyéni szinten mondom ezt a rombolást, hanem társadalmi szinten.
Az a furcsa dolog szerintem, nekem is sok-sok gondolatom támadt ezzel kapcsolatosan, más korosztályt képviselve, hogy nem gondolkodtunk azon, hogy mit okoznak bennünk az, ami körülöttünk történik, mert a folyamatos védekezés, vagy ellenállás, vagy ellentartás, az annyira távol tartotta még az esélyét is annak, hogy kívülről magunkra lássunk, szerintem, hogy valószínűleg ennek most el kell kezdődnie, hogy megvizsgáljuk, hogy mit tett velünk ez a 16 év. És úgy érzem, hogy te például erre hihetetlen alkalmas vagy, az összes eddigi általam ismert tevékenységed erről szól, hogy feldolgozd azt, ami történik veled, benned, bennetek, a társulatoddal és egyáltalán a világgal.
Hát remélem, hogy így van. Igazából onnan kezdeném, vagy ha nem bánod, beszélek egy kicsit arról, hogy ebben a három évben, amikor már hibernáltam a tünetet, tehát elengedtem a társulatot, ami egy nagyon nehéz döntés volt, de igazából így visszamenőleg is úgy érzem, hogy nem volt ott akkor tovább.
Ők is így érezték?
Igen, ez egy közös döntés volt. Hogy nagyon érdekes volt tényleg így szembesülni azzal, hogy eddig ugye az egész eddig életem egy 20 év tünet együttes arról szólt, hogy ezt a társulatot építettem, működtettem, és ezt a közösséget, közösséggel igyekeztünk olyan előadásokat csinálni, olyan mára reflektál, ami boncol.
Az lenne jó szerintem, és akkor a hallgatókhoz közelebb hoznánk azokhoz, akik esetleg nem tudják pontosan, hogy mi is volt a tünet együttes, hogy ez miért jött létre, milyen célból, és hogy az eltelt 20 év 2002 óta, mert 2002-ben alakultatok, tehát nem 20, hanem több év, mit hozott? Mivé tette ezt a társulatot?
Én alapvetően ugye még a kommunizmusban kezdtem el. Tehát szertornáztam, és amikor azt abba hagytam, akkor rátaláltam a kortárstáncra. Gimnazista koromban kezdtem el kortárstáncot tanulni, ami akkor illegalitásban volt, tehát ez döbbenet. A kommunizmusban tiltva volt, mint nyugati ármány, ezek a modern tánc technikák, tehát klasszikus balett és néptánc létezett, ami egyébként aztán bizonyos értelemben megismétlődött ebben a 16 évben.
Mármint a tiltás?
Hát, ha nem is a tiltás, de az ellehetetlenítés. És én ezért aztán egy értelmiségi családból származom, tehát tovább tanultam egyetemen matematikát.
Hát informatikát is tanultam.
Informatikát is. Mai napig tanítok a Budapesti Műszaki Egyetemen matekot, negyedállásban, tényleg, azóta folyamatosan. És amikor én egyetemista voltam, amikor az akkori rendszerváltás megtörtént 89-ben, és beindult a kortárs tánc, és innen indulok én először táncosként, koreográfusként, és aztán volt egy előadásunknak a próba folyamata, az annyira döbbenetesen inspiráló volt, a Karc című előadásunké, hogy akkor elhatároztuk, hogy mi társadalmat
alapítunk. Miért ez, mi volt ez a Karc? Elmondod?
Hát ez nagyon, nagyon érdekes, ez nagyon naívan hangzik. A körülöttünk levő világról akartunk előadást csinálni, és ez egy olyan absztrakt, nagyon humoros és személyes előadás lett, amiben színészek és táncosok vegyesen tulajdonképpen ilyen kis szkecseket, kis egész jelteket, kis jelenetek, fosztlányokat adtak elő, és ezek a kis építő kockákból épült egy egész előadás szövet, amit a néző aztán valahogy így már elkezdte beszélni ezt a nyelvet, amiben mozdulat, szöveg, kép, mármint a képet úgy értem ilyenkor, hogy hát az emberekből és a tárgyakból kialakuló...
Tehát nem videó, vagy ilyesmi.
Nem videó, nem úgy kell elképzelni, hanem egy ilyen képi, szimbolikus gondolkodás, inkább így mondanám. És mondom, hogy valahogy ez a humor és a dráma, és valahogy a világ, a körülöttünk levő esszenciáját próbáltuk megfogni, és akkor az egy nagyon nagy szakmai és közönség sikert aratott, és nekünk az a próba folyamat állati inspiráló volt, és ezért született végül is akkora tünet együttes, ahonnan nagyon-nagyon hosszú út vezetett oda, hogy megtaláljuk a nevünket, hogy kialakul a stílusunk, és kialakul a közönségbázisunk, a támogatásunk, hogy eljutottunk oda, hogy évi 70 kötőjel 90 előadást játszottunk nemzetközi, vidéki, elképesztő budapesti
helyekre
szinten.
Hívtak benneteket,
elképesztő helyeken, fesztiválokon,
túlra is.
Még igen, Amerikában is jártunk, nem itthoni támogatásból, hanem ottani meghívásból. Ez közben én megcsináltam a Sóvirág című előadást is, amit talán
külön
nézők...
szeretnék egy kicsit beszélni, mert
nagyon,
az nagyon
nagy része
fontos.
Talán ismerhet a Fahidi Éva és Szuarka Emese duettjét, amiből készült a Létezés eufóriája című dokumentumfilm. Úgyhogy azon szoktam röhögni, hogy igazából ugye én egy színházi vagy táncszínházi koreográfus rendezőnek tartom magam, de híresebb vagyok filmrendezőként.
Hát ez a film nagyon sok felé eljutott, rengeteg visszajelzés érkezett, és nagyon sokan látták.
Igen, hát egy alkategóriás fesztivál fődíját megnyerte, a Locarnói Filmfesztiválét, ami azt hiszem, hogy egy
nagyon különleges
nagyon
dolog,
nagy valóban. Dolog, igen.
Majd ezt külön megbeszéljük,
jó
a műsoron belül.
Oké, és szóval nagyjából ez a tünet együttes, és akkor mindeközben 2010-től elkezdődik egy, tehát mindaddig a terület maga is 2009, végre eljut a terület 2009-be oda, hogy a kortárs tánc és az alternatív színház az része lesz a finanszírozási struktúrának, megszületik a színházi törvény, ami egységesíti, tehát egész addig a miniszter adott, aktuális miniszter kényekedvének volt kitéve
tehát
mindenki.
Egy megtűrt kategória
volt.
Igen,
hogy akkor vagy kiírja, vagy nem írja ki a pályázatot, mennyi pénzzel, ki dönt róla, hogy nem tudom. Persze ez a szisztéma egyébként egyre szakmaibb, egyre átláthatóbb, egyre profibb lett, és aztán mondom 2008-ban talán megszületett ez a törvény, na ez egész pontosan 2010-ig volt érvényben, amikor is a Fidesz hatalomra kerülvén ezt úgy, ahogy van, megszüntette, és visszaállt ugyanaz a helyzet, nevezetesen, hogy ez az egész független terület.
És ez oda tartozik természetesen.
És mi oda tartozunk, és gyakorlatilag a teljes kortárs tánc terület oda tartozik, az újra kikerült, tehát újra végül is száműzve lettünk abból az egységes struktúrából, ahogy mondjuk a színházat, vagy az előadó művészetet a magyar kormány kezeli. Akkor innentől nyilván hát ez a pont most utána néztem, mert mindenféle dolgok megjelennek a sajtóban, mert mindenki dobálózik mindenféle számokkal, de azt elmondhatom, vagy ez kitérhetek ilyenekre?
Csak... Nem titok ma már, semmi
ilyesmi. Igen, de egyébként nem volt könnyű ennek utánazni. 2009-ben akkor az a teljes független területre, amiben beletartoznak a független színházak, táncok, színházi nevelési társulatok, a báb, független bábszínház cirkusz.
Előadó művészek
közül is. A teljes független zenei szervezetek, a teljes befogadó struktúra, tehát Múszínház, Kéné, Jurányi, tehát még sorolhatnám az összes befogadó helynek a teljes működési támogatása, a nemzetiségi színházak, na erre volt akkor 1,2 milliárd, ami ma 2,5 milliárdot ér, ha az inflációt számítjuk, hát ez akkor se volt egy nagy pénz.
Nem.
Na most ez mára az a 2,5 milliárdhoz képest, hát tavaly 800 milliót osztottak szét erre a területre, most idén a választások előtt visszaemelték 1,2 milliárdra, tehát kicsit kevesebb, mint feléből él, kénytelen próbál
16
élni.
16 év alatt ennyi
a terület.
Csökkent.
És hozzátéve, hogy az NKA a TAO helyett bevezetett többlettámogatásokból a független terület gyakorlatilag nem kap pénzt.
Igen, tudjuk, hogy mire ha kapott, vagy adott a Nemzeti Kulturális Alap, ahogy
és
ezt
akkor
most
igen.
Itt olvashatjuk a napokban csodálatos történeteiket a 17 milliárdról, de
ehhez,
egy fillért nem kapott a független
ez
szféra.
Tegyük hozzá, hogy ez az egész minden, amit felsoroltam, próbál 1,2 milliárd forintból működni, miközben 17 milliárd forintot osztanak szét Egészen fölfoghatatlan.
Igen, ezt azt hiszem nagyon sokan nem tudják megemészteni, és nem is fogják. De mennyiben éreztétek ti ezt a kezdetektől fogva már 10 után? Tehát hogyan hatott ez a tünet együttesre? És most aláhúzom a tünetet. Kifejeztétek hamarosan azokat a gondolatokat, érzéseket, tapasztalatokat, tüneteket, amelyeket ez a helyzet hozott a számotokra?
Persze, tehát egyrészt ugye nyilván 2010 után azonnal, ezt úgy mondták akkor, hogy zárolták a működési támogatásunknak a harmadát, ami azt jelentett, hogy megtudtad, hogy mennyiből gazdálkodsz januártól kezdve májusban, tehát visszamenőleg, és utána augusztusban, vagy nem tudom, mikor mondták, hogy ja nem, hanem a harmadát, azt mi zároljuk, elvesszük.
Már nem tudom, mire hivatkoztak.
Hogy hát, hogy csontvázak esnek ki a szekrényből, amik nyilván egyébként biztos estek ki, de hát azért azt gondolom,
hogy... Az elmúlt nyolc év,
és akkor ez pont a szerencsétlen független előadóművészeti terület 400 milliója, vagy nem tudom hány milliója oldotta meg a problémát, gondolom. Mindegy, ez volt. Igazából nehéz ezt elmondani így röviden vagy tömören, hogy mi történik. Az történt a Tünet Együttes című előadásunkban, itt most a Tünet Együttes úgy kell érteni, hogy nagy A és kis T-vel egybe a szó. Volt egy ilyen előadásunk, igen, nem is tudom hányba csináltuk. A Trafó Klubban mutattuk be, és aztán az Örkény Szíján stúdiójába is ment egy évadot. A Függetlenek tündöklése és a címet viselte.
Erre emlékszem.
És ezt ebben az előadásban földolgoztuk a Függetlenek történetét. Ezt lehet, hogy most elő kéne szedni, és az összes,
Bizony, nagyon érdekes
kultúrpolitikust el kéne hívni erre, mert szerintem ez a független terület, ez még ma sem világos sok mindenkinek, hogy ez mi, és hogyan kéne finanszírozni.
Hát, erre is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a javaslat, és mi lesz a döntés, mert ez is sürgős. Gondolom, hogy pillanatokon belül megszületik valami ezzel kapcsolatosan, ti is várjátok, felteszem. De hát
majd erről beszéljünk, mert erről kapcsolatban is van mondani való, de hogy a lényeg az, hogy ez a 2010-től induló 16 év, ez... Nehéz megfogalmazni, hogy mi volt a probléma, mert folyton a pénzről beszélünk. De nekem meggyőződésem, hogy nem a pénz elsősorban az, ami... nyilván a pénz úgy, hogy te nem kapsz, és közben meg látod, hogy ki és mennyit kap. Tehát ebben van egy tényleg egy olyan megalázó gesztus, és a szakmaiságnak az elvesztése az borzasztó fájdalmas. Tehát, hogy nem szakmai döntések születnek, hogy azt a nem tudom hány milliárdot, amit a TAO helyett bevezettek, mint egy ilyen többlettámogatást, ugye megszüntették a kulturális TAO-t, és akkor
helyette lett. Látszólagos.
Nem össze. Látszólagos, az kezdetben valami, nem is tudom, 40 hány, tehát valóban annyi volt, mint a TAO, a kulturális TAO, 40, nem akarok most hülyeséget mondani, de sok milliárd forint, tehát szerintem ilyen 40-valahány vagy 50 igen. milliárd. Képzeld el, hogy ezt az összeget úgy döntött, úgy osztották szét, hogy nem lehetett tudni, hogy ki a kuratórium, tehát hogy ki dönt, és nem lehetett tudni, hogy milyen szempontok alapján. És akkor te ott ültél, és akkor csak láttad, hogy emberek, projektek soha nem volt, nem létező, most alakult cégek, mindenféle dologra milliárdokat kapnak, és te, aki meg 20 éve ott vagy a szakmában, és bizonyítasz, nem kapsz. Tehát a pénz az ilyen értelemben volt fájó. Ha egy ország nehéz helyzetben van, és kevés pénz jut amblok a kultúrára, és azt igazságosan szakmai szempontok alapján osztják szét.
Azt el lehet fogadni.
Azt el lehet fogadni. De ez megöli a lelket, tényleg. És nem csak ez, hanem az, ahogyan látod, hogy egy szakma megszűnik, darabjaira hullik, a kritikaírás. Az, hogy olyan emberek, akik nem olyan sokan értenek, ugye, ehhez.
Igen.
A kortárs tánc beágyazásához, történetéhez, a progresszív színház, stb. ahogyan megszűnnek a lapok, ahogyan ellehetetlenülnek a kritikaírók, ahogyan megszűnnek a fesztiválok, ahogy már nem lehet működtetni a terület díjait, ahogyan a befogadóhelyek küszködnek, ahogyan már az van mondva a progresszív előadásokat befogadó helyek részéről is, hogy akkor tudsz jönni, hogyha megtöltöd a színházat. Tehát ugye én még az előző rendszerváltás után egy olyanba szocializálódtam, hogy színházigazgatók művészeti szempontok alapján választottak általuk tehetségesnek ítélt alkotókat. És azt mondták, hogy lehet, hogy most 3 ember néz téged, de én hiszek benned, gyere, csináld, mert látom, hogy ebből mi lesz, és fel tudtak épülni alkotói
karrierek.
És hát ez teljesen megszűnt.
Tehát egy teljes kiüresedést hozott valójában az anyagilag ilyen módon megalázó döntés sorozat. Azt jelezte, hogy a művészekre valójában nincsen szükség. Szabó Rékával beszélgetek a Dobszerdában. Táncművész, koreográfus, rendező, matematikus, informatikus, a Tünet Együttes létrehozója, szüneteltetője, és talán most újraélesztője, majd erről mindjárt beszélünk, hogy ez konkrétan mit is jelent. Azt gondolom, hogy az nagyon érdekes lenne, hogyha egy kicsit végigvennénk a Tünet Együttes történetének azt a részét, amiről most elkezdtél beszélni, amikor megpróbáltatok kifejezni azokat a nem jó szótalán sérelmeket, hanem bántásokat, fájdalmakat, gyötrelmeket, amelyeket az a helyzet okozott, amiről az imént beszéltünk, ami ennek a 16 évvel ezelőtt létrejött, és most talán végre eltűnő rendszernek voltak a következményei. Az előadásaitokról beszéljünk egy kicsit, ha szabad.
Hát rögtön egyébként a Katona József Színházzal volt egy koprodukciós előadásunk, aminek az volt a címe, 2010-ben vagyunk, hogy gyász.
Emlékszem.
És ott akkor arról próbáltunk már beszélni, hogy az a fajta művészet, amit mi képviselünk, az eltűnőben van. A nézők megérkeztek a Katona József Színház kamrájában, és akkor a Gőz Pista, mint egy ingatlan ügynök fogadta a nézőket, és mint hogyha arra jöttek volna, hogy ők most megnézik ezt az ingatlant, hogy mire is lehetne hasznosítani.
Eladják a
kamrát. Hát igen, vége van itt, igen, a kamrának, és igen. Szóval már ott volt
az
valami...
Az kinek az ötlete volt egyébként?
Hát az igazából nekem jött ez, igen, ez az ötlet, és...
Elég tehát, hamar beleláttál abba, ami következik.
Igen, de a Per Krisztián volt a dramaturg társam, és hát én azért mindig úgy dolgozom, hogy a szereplők azok alkotótársak is.
Igen.
Tehát ez egy közös ötletelésnek az eredménye minden előadás. Aztán, amit tudok mondani, az a Vox című előadásunk, talán 2012.
Hát ez összefüggött azzal, hogy mire adjuk a szavazatunkat?
A Vox az egy teljesen, és soha nem csináltam konceptualista, nagyon konceptualista előadást, ott volt egy elejétől fogva egy tiszta koncepcióm, mégpedig, hogy egy olyan előadást csinálok, amiben a nézők, minden nézőnek a kezébe van egy gomb, egy ilyen választás, A vagy B-re állítja a kis kapcsolóját, néz egy tánc előadást, és vagy, tehát, hogy választja az, hogy nézi a tánc előadást, B sötét lesz, a tánc előadás a sötétbe egyébként megy tovább, és egy a második világháborúba sodródás időszakából, újságcikkekből összeállítottunk egy hírfolyamot, ami nem arra koncentrált, hogy mik történnek a politika szintjén, meg a külpolitika, meg a nem, szóval a világban, hanem a kis emberi dolgokra. Tehát hogyan jelenik meg az a folyamat a gyűlöletkeltésnek, a manipulációnak, a megváltozott közhangulatnak a jelei a kis emberi történetekben, vagy szóval olyanokban, tehát ebből egy hírfolyamat. És akkor az történik, hogy megy az előadás, igazából a tánc előadás is, egy olyan folyamatot mutat be, amiben egy családnak az autoritár apukája hogyan... Szóval az a folyamat érdekelt, na, aminek a végén tragédiába torkollunk, akár társadalmi, akár egy ilyen
egyéni
szinten, és hogy hol van az a pont, ahonnan már nincs visszafordulásra lehetőség. Tehát ahol már az események olyan úgy követik egymást, hogy onnan már egyszerűen nincs visszaút, nem lehet visszafordulni. Én akkor azt gondoltam, hogy nagyon közelítünk egy ilyen ponthoz, úgyhogy így visszanézve
ezt
egyébként...
Úgy össze tudod kötni nagyjából olyan konkrét eseményekkel, amelyek ezt előhívták belőled?
Hát én úgy éreztem, hogy az a demokrácia, amit én gondoltam, hogy ugye lett egy demokrácia, amiről nem magyarázta el senki, hogy mi az. Tehát az ember beleérkezett, én ugye 20 éves voltam, és örültünk neki, és gondoltunk róla valamit, hogy mi az, hogy demokrácia, és mit jelent demokráciában élni. És amikor 2010-ben hatalomra került a Fidesz, akkor kb. Minden napra jutott valami olyan dolog, amiről én azt gondoltam, hogy de hát ezt egy demokráciában nem lehet megcsinálni. Hogy tud egy demokratikus keret olyan lehetőségeket adni, amiben egy ilyen dolgot meg lehet csinálni? Nekem a legelső az volt, amikor volt a nemzeti együttműködés rendszere, ez még a legeleje a 10-es választások után. Született egy szöveg, nem tudom ki mennyire emlékszik rá, hogy megtörtént a fülkeforradalom, magyar nép az letette a... És tulajdonképpen már ott elkezdődött egy történelem hamisításnak érzett dolog, abszolút. Hiszen én is a magyar nép része vagyok, és milyen, mindegy. Szóval nem értettem, hogy ezt hogy lehet így megfogalmazni, és ezt kötelezővé tették, hogy minden közintézménybe ki kell tenni azt a szöveget, ami nagyon elferdítette azt, hogy mi történt. És én azt gondoltam, hogy egy demokráciában nem ilyen lehet kötelező, tehát ezt nem lehet, igen. De hát ez még csak a nagyon pici eleje volt.
Ez az alaptörvénynek a lefektetésekor volt.
Simán lehetett.
Azt hiszem, ez amiről te beszélsz most, és az tényleg 2011-re volt végleges, tehát amikor az asztalokra ki kellett tenni, és mindenkinek kötelező volt ezt látnia, ez lehetett, azt gondolom.
És akkor az innentől tényleg minden, hogy hogyan szorult ki a... Hát most nem menjünk végig a nerem, mert mindenki unalomig ismeri, hogy mi történt, de
nem
hogy...
Nem szabad elfelejteni.
Nem szabad elfelejteni, csak hogy a demokráciának tényleg az alap pillérei lebontódtak, és én ezt ebből azt gondoltam, hogy tragédia lesz mindenképp óhatatlanul. Tehát bizonyos értelemben az lett,
igen.
De egy csoda, hogy ezt vér nélkül le lehetett váltani egy szavazófülkében.
Tehát ez volt a választás, a Vox című előadásotok, mert ebből érkeztünk el ide. Aztán mi volt még, ami ilyen határozottan és pontosan követte a történéseket és reagált rájuk?
Hát a tünet együttes
maga, a
függetlenek tündöklése és hát az effektíve nagyon részletesen és politikusan, dokumentarista módon összeszűtte a függetlenek történetét a társulat történetével, tehát ez erről szólt ez az előadás. És hát az utolsó előadásunk, a Nothing Personal, ez volt a címe, ott pedig ezt a belső, a saját, tehát igazából az én kiégésem, vagy elfáradásom, az én, igen, nek a története, történetéről csináltunk egy elég súlyos előadást.
Ott hogy jelenítettétek meg mozgásban azokat a dolgokat, amelyeket el akartatok mondani, vagy közvetíteni akartatok, hogy az érthetővé váljon?
Hát ott tényleg, én tényleg nagyon szar állapotban voltam már, és persze akkor folyton föltettük a kérdést, hogy lehet-e szar állapotban a szar állapotomról előadást csinálni. De megcsináltuk, és igazából nagyon jó, hogy megcsináltuk.
Hát lehet, hogy csak ebben az állapotban lehet erről az állapotról előadást
nem, azt szerintem nem igaz.
Módon.
A Per Krisztiánnal és a Száz Dániellel, akik a Krisztián nem egészen a tünet alapítása óta, de majdnem velünk volt, és a Száz Dani, ő teljesen a tünet alapító tagja, kezdettől fogva. Így hárman voltunk, és a Márkos Berci,
a zenérész.
Igen, barátommal voltunk a színpadon, és hát igazából ugye nálunk azért nem csak mozgás van, hanem sokszor verbalitás is.
Igen.
És akkor sokat foglalkoztunk a meseterápiával, hogy ez hogyan működik, és mi egy kicsit megfordítottuk, és azt csináltuk, hogy tehát egy mesét írtunk. Megírtuk a társatnak a meséjét. És ebbe a mesébe szőttünk bele megint csak olyan szimbolikus, képi, mozgásos jeleneteket, volt egy csodálatos díszletünk, amivel hát ezt a érzelmi állapotot megpróbáltuk valahogy megosztani.
Azt mondják nekem, most ez csak egy közbevető ilyen kíváncsi kérdés, az én személyes izgalmamat próbálom ezzel levezetni, hogy meghatározható-e, szavakba önthető-e az, hogy bizonyos érzésekhez milyen mozgásformák kapcsolódnak, tehát hogyan tudsz kifejezni szavak nélkül, jó, nyilván arcmimikával ez egyértelmű, de hogy mozgásokkal hogy fejezitek ki, hogyha valamit nagyon pontosan meg akartok mutatni, de nem szóltok?
Hát, nehezet kérdezel így, hogy vannak hallgatók
és
is,
nem
akik nem látnak, nem tudjuk megmutatni szavakkal, hogy lehet ezt elmondani, de hogyha belegondoltok, akkor már egy testhelyzet, vagy egy igen, most látod, ki is húztad magad egy kicsit.
Igen.
Szóval, hogy maga az, hogy az ember hogy tartja magát, milyen az izomtónusa, milyen egyáltalán csak az, hogy mi, hogyan van a teste, azzal közölsz folyamatosan.
De az rengeteg kommunikális, tehát a másik is érzékeli ezt?
Hogyha én nekem mindig az a kérdés, hogy hogyan tud egy néző közel lépni egy tánc előadáshoz, vagy hogyan tudja a táncot nézni, érteni.
Ezért kérdezem, igen.
És én úgy szoktam, most ezek ilyen, tényleg olyan kulcsok, amiket én sokszor használok.
Mert te tanítasz is táncot, tehát nem csak koreografálsz, hanem el is magyarázod sokaknak, hogy hogyan kell mozogni.
Igen, de most, amikor alkotásról beszélek, az egy nekem állam egy más
igen.
kérdés, amikor a mozgással ki is akarok fejezni uh-huh. valamit. Hogy az ember kap egy szűrőt, a néző kap egy szűrőt. Igazából például a táncelőadás címe az már egy szűrő. Tehát, hogyha ugyanazt a táncelőadást megnézed, és az a címe, hogy a, nem tudom, az időjárás, akkor egész másképp fogod értelmezni, mint ha az a címe, hogy a, nem tudom, a NER. Más fogsz látni, nem és biztos. Hogyha most ha én most elkezdenék itt mozogni, és azt mondanám, hogy NER, és te ezt a mozgást így nézed, biztos, hogy fog benned keltődni egy csomó dolog. Én kicsit olyan leszek neked, mint egy Rorschach-teszt, vagy nem tudom, tehát amit végül is te töltesz, mint egy projekciós felület, a te uh-huh. gondolataid ki fognak
segíteni. A te
az én mozgásom által, én a mozgótestet mindig egy projekciós felületként uh-huh. értem, és persze ezek a szűrők, ezek nagyon rafináltan lehet ezeket a szűrőket adni. Mert ha én elmesélem neked a szülés történetemet.
Mert csináltatok ilyet.
Csináltunk ilyet is, ami például nem egy politikus, bizonyos más értelemben volt.
Hát abban is volt politika valamelyest.
Hát igen.
Anyasság, megalázottság a szülés közben, a terhesség közben, és így tovább nagyon fontos üzenetek voltak ebben.
Abszolút. Szóval, hogyha így nézed, akkor... Szóval elmesélem neked a szülés történetemet, és utána ezt csinálom, akkor ez a légzés és ez a mozdulat, ez neked belőled rögtön egy csomó olyan asszociációt fog előhívni, ami a te saját szülésélményed, a talán tudatalatt eltemetett születésélményed, nem tehát egy csomó olyan gondolatot hív elő, szóval én kevésbé dolgozom absztrakt tánccal, bár azért mosolygok ennyire, mert most benne voltam egy folyamatban, aminek pont múlt héten volt a bemutatója. Foglalkoztunk a kortárs tánccal, mint absztrakció, hanem én inkább ezt a vonalat vittem a tünet együttessel, ami szűrőt ad egy mozgáshoz, és ilyen módon mankót az értelmezéshez, és hiszek abba, hogy sokkal tágabb és mélyebb, zsigeribb élményt tud adni egy ilyen fajta fizikalitással is kifejezett, okosan kitalált dolog, mintha csak a szavakat használod. Mert a mozgás élmény, ha abba bele tud a néző helyezkedni, már pedig mi megpróbálunk egy olyan szűrőt, olyan felütést, olyan hangulatot, olyan közelséget teremteni minden előadásunkban, hogy az is, akinek ez távolabb van, ez a művészeti ág, tudjon kapcsolódni ahhoz, amiről beszélünk.
Ne felejtsük el, ígértem, hogy beszélünk egy kicsit még a Fai Déva tánc gyönyörűségéről, hogy egyáltalán hogy került a közeledbe, hogy jutott eszedbe, hogy akkor 90 éves talán, vagy nem tudom, már is múlt Évát rávett, hogy egy fiatal, hozzá nagyon hasonlító táncos nővel összeboronáld, és ebből valami egészen különleges csodát hoz létre, amiből aztán film is lett.
Hát igen, ugye az Éváról, aki nem tudná, azért el szeretném mondani, hogy ő egy holokauszt túlélő.
Hát a tánc maga is szólt a holokausztról természetesen.
Igen, hát én az Évát ismertem régről, és nem is tudom, egyszer én hallottam őt beszélni egy könyv bemutatóján olyan módon, hogy azt éreztem, szóval akkor azt éreztem, hogy ezt a nőt mindenkinek szeretném megmutatni. Nagyon különleges volt, ahogyan ő nem egy bemerevedett áldozatszerepből beszél a saját traumáiról, hanem egy élő, folyamatosan a traumáival párbeszédben lévő, szellemes, bölcs, meleg, reményt keltő, egészen különleges nő, és akkor megelevenedett. Én azért tudtam, az ő történetéről olvastam a könyvét.
Hogy ő fiatal korában is táncolt.
Hogy ő egész életében valamilyen értelemben táncolt, bárcsak hobbi szinten, és hogy hát az egész családját elveszítette Auschwitzban, az anyukáját, a kishúgát, meg az édesapját is. Én azt éreztem, hogy duettet szeretnék csinálni, amiben a párbeszéd a lényeg, és nem egy monodrámát. És hát innen indult a sóvirág cuhorgálmesével.
Nagyon nagy bátorság kellett azért ahhoz, hogy egy idős testet ilyen nehézségeknek kitedd, és ennyire rá tud őt beszélni, és meg tud magyarázni neki, hogy ez az ő számára is mennyire nagy élményt fog jelenteni, mint ahogy ez történt is. Én szerintem ő éveket kapott az élettől ezáltal. Ugye ezt jól látom?
Én szerintem is, de azt is gondolom, de nem kellett egyáltalán rábeszélni.
Nem kellett rábeszélni.
Nem. Tehát ő ezt akarta az első pillanattól az utolsóig. És ezt különben nem is lehetett volna végigcsinálni. Tehát én nem tudtam volna azt a felelősséget magamra vállalni, hogy én győzködjem, vagy rábeszéljem, vagy elmagyarázom, hogy ez
csak
neki jó lesz.
Csak az ötletet adtad.
Hát nem, felkértem. És ő igent mondott.
Fantasztikus.
Igen.
Ez tényleg, ez egy külön lenyűgöző történet a te életedben. És akkor most jön az, hogy ugye azt mondtad, hogy ha lesz egyszer tavasz, és akkor most van a tavasz, most mi született meg a lelkedben, a szívedben, a testedben, a fejedben attól, hogy kinyílt talán megint a kapu?
Hát nem ilyen egyszerű, mert ennek mondom, ennek a három évnek, mióta hibernáltuk a tünetet, azért volt egy története, és nem ilyen egyszerű 16 év után kapukat kinyitni. Nem is biztos, hogy nekem fognak ezek a kapuk kinyílni már. Tehát tényleg egyszer csak ott találni magam, hogy jó, nem megy tovább a tünet, de akkor én ki vagyok. Tehát hogy mutatkozom be? Én ki vagyok. Tehát egész addig én voltam a tünet együttes művészeti vezetője. Hát mondhattam, hogy én vagyok a szünet együttes művészeti vezetője, de valahogy az egész kifogyott, mintha kifogyna alulad, mellőled a világ.
El is tűntek az embereid?
Hát az embereim is, azért nem úgy történt egyik pillanatra másikra, tudod, hanem ez 2010-től, amikor volt 11-12 állandó tagunk, akik valamilyen picike kis állandó fizetést kaptak a tünetből. Ez a végére, nem is tudom, 3 lett, vagy 2. Szóval, tehát ez nem egyik pillanatra másikra történt, ez egy folyamat volt, és ebben nyilván bele egy sok minden belejátszik. Az én öregedésem, a frusztrációm, az önbizalomvesztésem, a kiégésem, a nem tudom. Tehát egyszer csak így ott találod magad 50, nem is tudom hány éves voltam, 4, és nem vagy senki ebben az országban, és most nem sajnáltatni akarom magam, hanem csak, hogy mit tudsz ebben a helyzetet, hogy mi csinálsz. És én akkor ezt úgy képzeltem, hogy egyrészt éreztem, hogy ez bizonyos értelemben jó, mert valahogy megadja nekem azt az esélyt, hogy végig gondoljam, hogy sikerektől, tapasztalatoktól függetlenül én most ki vagyok, hol tartok, nem bújhatok egy társulat mögé, azzal sok mindent lehet magyarázni is, vagy nem tudom, vagy olyan egyértelmű.
Tehát ez veszélyes út lenne, hogyha oda berejtőzködnél.
Tudod, az, annak van egy automatizmusa, uh-huh. ami nem kérdőjelezi meg azt, hogy most egy új darabot csinálj. Uh-huh. És akkor itt a teljes szabadságban megkérdőjeleződik, jó, hogy nincs pénz, de ha lenne pénz, akkor én akarok, tudok, képes vagyok. Igazából volt két állati érdekes nemzetközi projektem ebben a három évben, amire nem én szereztem a pénzt, amire behívtak partnerként, egy Kreatív Európa projekt, mind a kettő csodálatos élmény volt, és olyan területekre vitt, ahova magamtól valószínűleg nem mentem volna,
csak
ezért is hálás vagyok.
Említsd ezeket.
Az egyikben 12 olyan civil emberrel dolgoztam, akik elveszítették valamilyen okból a hivatásukat. Nyilván volt személyes. Hát ez egy egész elképesztő. Azt még szoktuk néha levetíteni a Kár című adásunkat, repertoáron nem tudjuk tartani, de azt, ha tehát nem azért, mert mit csináltuk, de azt, mert tudjátok, nézzétek, mert elképesztő, hogy ez a 12 civil emberrel. Azt gondolom, hogy egy olyan látlelet lett Magyarországról, miközben 12 olyan civilt látsz a színpadon, hogy nem hiszed el, hogy ezek mibe beleálltak ott. Most vetítettük nemrég, és volt egy fickó, aki a végén azt mondta, hogy mert volt egy darab színésznő az előadásban, és akkor mondta fickó, hogy ja, hát én ismertem az Andit, és hogy hívott, és akkor gondoltam, hogy itt mindenki színész, de akkor elmondtátok a darab elején, hogy nem azok vagytok, de aztán rájöttem a darabba, hogy de hát mindannyian színészek vagytok, és jól becsaptatok engem, ez az egész egy izé, de hát most megint rájöttem, hogy nem, ti tényleg nem színészek vagytok, hanem óvónő, meg tanár, meg gazdasági versenyhivataltól, meg a korai fejlesztő, meg
nem és tudom. És ezt hol lehetett látni? Ezt
tehát ezt eladat? A Jurányba mutattuk be, és mondom, hogy csináltunk belőle most egy eléggé jó minőségű filmet, és azt majd jövőre biztosan fogjuk még vetíteni, ez az egyik.
A másik?
A másik pedig, hogy egy másik ilyen nemzetközi projekt kapcsán létrehoztunk egy fiatalokból álló inkluzív tánccsapatot, amiben fiatal kortárs táncosok és enyhén neurodiverz táncosok, mondjuk ki, táncosok vannak együtt.
Neurodiverz, vagyis valamilyen lélektani problémával küzd.
Valamilyen, igen, tehát ők mind van olyan, aki downos, valamilyen fejlődési rendellenesség, ami akár fizikális, szellemi.
Tehát valamilyen sérülés.
Sérülés, fogyatékkal élő. Elképesztő munka volt, és tényleg azt szeretnénk repertoárra tűzni jövő évadban, a Múszínházban lesz látható, és az egy olyan, én azt gondolom, hogy mi ott egy társadalmi utópiát csinálunk a színpadon, ahogy ezek a fiatalok együtt táncolnak. Az a címe, hogy Találtér. Igen, mert hogy azt képzeltem, hogy én majd belenézek a semmibe ebbe a három évbe, de akkor közben ezeket csináltam, tehát annyira nem néztem bele a semmibe, de néztem a semmit azért, de mégsem történt az, hogy na, akkor én most kitaláltam, hogy ki vagyok, meg hol vagyok. De azt éreztem két év után, hogy elkezd visszatérni az alkotásvágy. Csak ennek valahogy nem tudok terepet találni, és azt is éreztem, hogy egy kicsit olyan zűrzavaros az egész, itt vagyok, még mindig, ez tavaly nyár, és jött egy ilyen, hogy én valahogy úgy rendet szeretnék rakni. Szeretném úgy letenni a tünetet, artikulálni azt, hogy hol vagyok, mibe vagyok, merre tartok, és azt találtam ki, hogy van egy Száz Zsófia nevű fiatal táncos alkotó, nagyon tehetséges, 30 évvel fiatalabb, mint én, ha már generációk párbeszéde úgy látszik nálam.
Fontos téma.
Fontos téma. És a Zsófival dolgoztunk ebben a Találtér című előadásban, és nagyon megszerettem. Egy egész különleges, nem csak olyan szempontból, hogy nagyszerű táncos és előadó, hanem fantasztikus beszélgető és gondolkodó társ. Úgyhogy én azt mondtam a Zsófinak, hogy én nem tudom mi ez, csak szeretném őt behívni, hogy jöjjön be velem a próbaterembe, és ő reflektáltasson engem mozgásban erre az állapotra, amiben vagyok, Tehát hozzon nekem feladatokat, táncolni akarok. Ez még nagyon fontos, hogy ez a táncolás az öregedés ellenére mennyire fontossá vált. És decemberben elindult ez a folyamat köztünk, és iszonyú intenzív lett. Elkezdtünk egy olyan párbeszédet folytatni fizikálisan, verbálisan, kutattuk ezt, hogy tudunk beszélgetni.
Mm-hmm. Egy új beszélgetési forma.
Egy új beszélgetési forma, hogy mi az, ahogyan reflektálok. Reflektálok rád, reflektálok magamra, reflektálunk a reflexióinkra, elhatároztuk, hogy valahogy megpróbáljuk ezt összegezni. És ez december, a legsötétebb, kilátástalanabb, reményvesztettebb pillanat, és pár barát, ismerős eljött a tünet stúdióba, és nekik egy improvizatív összegzést csináltunk. És arra olyan erős visszajelzéseket kaptunk, és mi is éreztük, hogy egyrészt valami újfajta előadói forma is születik, és akkor elhatároztuk, hogy tovább dolgozunk. Nagyon szeretném megköszönni azoknak, akik tényleg kifejezetten bátorítottak, ott voltak, írtak a Szalai Szabó István, a Gál Eszter, a Dr. Kró Katalin.
És létrejött egy előadás.
Létrejött egy előadás, az a címe, hogy a szárny nélküli angyalokról, utalva a Krasznahorkainak a Nobel-díjhoz fűződő lecture-jére, és ennek volt most a bemutatója. Munkabemutatónak hívtuk a MÚ Színházba április 30-án, mert azt szerettük volna, hogy ez a folyamat olyan következetes tudjon maradni, ne a produkcióról szóljon, hanem annak a beszélgetésnek, annak a folyamatnak a mélységéről és intenzitásáról, amit mi decemberben elkezdtünk.
Tehát ez nem is egy lezárt folyamat?
Hát olyan értelemben maga a forma, amit csinálunk, az nem egy olyan előadás, hogy úgy, na megvannak a jelenetek. Tehát nem az a munka benne, hogy a jelenetet kicsiszolom, hanem az a munka benne, ahogyan mi beszélgetünk egymással. És hogy ennek a beszélgetésnek az intenzitása és az aktualitása, a mélysége. Egy különleges formájú előadás született, még nem tudom egyáltalán, hogy tudjuk repertoáron tartani, de szeptember 19-én újra játsszuk majd a MÚ Színházban.
Tünet együttes az nem szünet együttes, hanem megszűnt együttes?
Újra pályáztam most 3 év kiadás után működési támogatásra, és kaptunk is egy kis induló támogatást, úgyhogy egy újraépítkezés kezdődik. Az, hogy milyen irányba pontosan, azt még most kezdjük el tervezni. Ez most derült ki.
Még azt ígérted, és akkor egész röviden mondd el, hogy neked lennének ötleteid arra, hogy hogyan kéne a független színházakat kezelni, támogatni, rájuk nézni.
Másfél éve Szabó György, aki a Trafónak az alapítója és ex-művészeti vezetője, létrehívott egy belső kis munkacsoportot. Ott van velem, én is tagja vagyok, tehát másfél éve dolgozunk egy anyagon, dologidő, így hívtuk el, így neveztük el ezt a projektet. Még tavaly elkezdtünk fórumokat szervezni a szakmának, mert hogy az volt a cél, hogy mostanra, ha a változás történik, legyen egy olyan
koncepció
a terület rendezésére, amit le lehet tenni a politikusok asztalára, vagy el lehet kezdeni róla beszélgetni, és ezzel nagyjából meg is vagyunk, és egy nagyon széles egyeztetésre hívtuk a független területet. Nagyon szeretnénk párbeszédbe kerülni az intézményi struktúrával, tehát a kőszínházakkal, a tánc területén, a Nemzeti Táncszínházzal, a Táncszövetséggel, szóval mindazokkal, akik a régi struktúrát, vagy akik a államilag finanszírozott struktúrát képezik, velük párbeszédre törekszünk, és konszenzusra törekszünk, de szeretnénk a szakma részévé válni, és szeretnénk egy olyan előadó művészeti közeget létrehozni, aminek a független terület természetes módon oda-vissza inspiráló részévé tud válni.
Látsz esélyt arra, hogy ez most majd valósággá válhat?
Hát az világos, hogy a terület az kap most egy soha vissza nem térő esélyt. És most hadd beszéljek egy kicsit, egy mondatot. Van még
egy mondatnyit van.
Hogy a kortárs tánc területe, ott igazából 89-ben nem történt rendszerváltás. Tehát ugyanazok a begyöpösödött struktúrák döntik el, hogy kik kapják az állami díjakat, hogy kik kapják a lehetőségeket, kik vannak dotálva, kik részei az állami struktúrának, miközben hát fantasztikus alkotók fölnőttek az elmúlt évtizedek alatt, és méltó lenne, ha ők, szóval, hogyha ez megváltozna. Reménykedünk abban, hogy lesz tárgyalókészség majd a minisztérium részéről most már végre, és a valódi szakmai szervezetek, az összes, vagy szóval ennek a területnek is a szakmai szervezetei szót kapnak, és szakmai alapú döntések születnek.
Nagyon örülök, hogy itt voltál nálam. Szabó Rékával beszélgettem, koreográfussal, táncművésszel, a Tünet Együttes alapítójával, vezetőjével, rendezővel, és még sok minden egyéb ide tartozik a neved mellé, de ezeket most nem fogom felsorolni. Viszont azt gondolom, hogy olyan fontos dolgokról is szó esett, amire talán nem is számított az, aki bennünket hallgat. Lehet, hogy így, ahogy van, ezt el kéne küldeni majd egy döntéshozónak, és vagy többnek is, és meghallgattatni a javaslatot. Köszönöm szépen még egyszer. A mai műsorban Loboda István, Král Kevin, Mátyus László, Lőrinc Csaba, Sonfai Péter, Csorba László és Túri Lui segített. Köszönöm szépen a segítségüket. A szerkesztő műsorvezető Váradi Júlia volt. Viszont hallásra.
Dobszerda. A világ dolgairól beszélgetett vendégével Váradi Júlia.